Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprus Éva és Asbót József.
Köszöntjük nézőinket.
Jó estét kívánok.
Az első vizsgálatok azt mutatták, hogy az Esztergomban elhullott hattyúk nem a madárinfluenza miatt pusztultak el, jelentette be a miniszterelnök az Országos Állategészségügyi Intézetben tett látogatásán.
Ez az utolsó három madártetem abból a 12-ből, amit tegnap szedtek össze Esztergomban. Ezeket a hattyúkat még boncolják, de már vannak eredmények.
Nagy valószínűséggel azt mondhatjuk, hogy hála a jó Istennek ezek nem madárinfluenzától megbetegedettek.
Úgy tűnik, hogy a szárnyasok elhullását egy bélfertőzés okozhatta.
Ezek az állatok a rendkívül alacsony vízállásnak megfelelően nem megfelelően tudnak táplálkozni, az immunrendszerük természetesen gyengült, és így akár baktériumos betegség is lehet, amely az állatok életét kioltotta.
Az elmúlt fél évben Magyarországon naponta 100 vizsgálatot végeztek a szakemberek. A kormányfő szerint a költségek egy részét, körülbelül 27 millió forintot az Európai Unió is megtéríti.
Az Európai Unió úgy döntött, hogy elfogadja Magyarországnak azt a javaslatát, hogy a tavalyi második fél évben 11 ezres vizsgálatszámot most megtöbbszörözzük, talán 30 ezer fölé fogjuk ezt emelni.
A miniszterelnök szerint a bejelentéssel nem késtek, ám a jövőben nem várják meg a vizsgálatok végét, hanem már az esetek felbukkanásakor tájékoztatják majd a lakosságot. A madárinfluenza Európában is gyorsan terjedt. Törökországból kiindulva rövid időn belül majd minden országban kimutatták az emberre veszélyes H5N1-es vírust. Szakemberek szerint a vándormadarak terjeszthetik a kórokozókat. A madaraknál a fajtától függ, hogy hol töltik a telet. A bütykös hattyú például, amely főként az ország nyugati, délnyugati területén fordul elő, általában csak Horvátországba jut el. Más madarak Afrikában vészelik át a hideg időszakot. Közülük sokan már februárban visszatérnek, de a tavaszi vonulás fő időszaka márciusra, áprilisra tehető. Ilyenkor több százezer madár repül át az országon, és ahogy a térképen látják, ezek a magas kockázatú területek hazánkban. Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója szerint a vírus lappangási ideje 2-3 nap. Az első tünetek megjelenése után az állat legyengül, és legfeljebb 1000 kilométert tud megtenni. Az is elképzelhető azonban, hogy nem minden fertőzött madár pusztul el.
Elsősorban valószínűleg récefélék fordulhat elő, tehát hogy nem betegíti meg őket a vírus, és el tudják vinni esetleg egy nagyobb távolságra is. Tehát azoknál viszont, amit megbetegít, elpusztulnak, tehát ott nem lesznek képesek csak maximális rövid távra elvinni ezt a betegséget, tehát a vírust.
Az biztos, hogy a kórokozó a vadon élő madárfajoknál és a háztáji baromfiknál is ürülékkel és testváladékokkal fertőz.
Az Európai Unióban fokozzák az erőfeszítéseket a madárinfluenza terjedése ellen. Azon területek körül, amelyeken felmerül a madárinfluenza gyanúja, 10 km átmérőjű karantént és megfigyelési övezetet kell létrehozni. A karantén körül még egy széles, átmeneti övezetet is kialakítanak a vírus csapdába ejtésére.
Az Esztergombbal szemben fekvő párkánynál két elhullott hattyú tetemét találták meg a Duna vizében. A tetemeket vizsgálják. Szlovákiában betiltották a baromfi vásárokat és a madárkiállításokat. Romániában a madárinfluenza emberre is veszélyes vírusát azonosították, Konstanca környékén és egy bolgár határmenti faluban elhullott szárnyasok tetemében. Lengyelországban viszont bejelentették, hogy nem madárinfluenza okozta a Balti-tenger partján talált három hattyú halálát. A Balti-tenger melletti államokban megerősítették az óvintézkedéseket, miután a németországi Rügen-szigetén a H5N1 vírustól pusztultak el hattyúk. Időközben Berlinben és Brandenburg tartományban is találtak elhullott madarakat, de azokat a tetemeket még vizsgálják, mint ahogy a Svájc középső részén talált három elpusztult hattyút is.
Nem félnek a madárinfluenzától a nagybaracskaiak.
Pedig a falu határában ma is találtak elhullott hattyúkat, a tetemeket még vizsgálják, a falu körül pedig továbbra is érvényben van mind a karantén, mind a kordon.
Három ilyen ellenőrző ponton átvezet az út Nagybaracskára. A szárnyasokat továbbra sem hozhatják be a faluba, illetve vihetik ki onnan. A tegnap még kétségbe esett lakók most már nyugodtabbak.
Gondolom talán, hogy olyan nagy veszedelem nem lesz.
A portákat közben 11 állatorvos járja, hogy számba vessék a szárnyasokat. Mindenhol ismertetik azokat az előírásokat, melyeket a veszély miatt mindenkinek be kell tartania.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy továbbra is zárva tartsa állományát. az állatokat ne vágja le, illetve a tojást a községből ne szállítsa ki.
A helyi önkormányzat pedig külön felhívást intézett a nagybaracskaiakhoz. A polgármester szerint ugyanis más is kell a baj megelőzéséhez.
Ne engedjenek idegeneket be az udvarokba, és ilyen dolgok, és hogyha természetesen, ha valamifajta betegséget észlelnek, akkor azt jelezzék.
A szakemberek szerint a madárinfluenza tünetei 4-5 napon belül jelentkezhetnek a már elhullott szárnyasok közelében újabb állatokon. Az állatot pedig legkorábban az utolsó megbetegedést követően 3 héttel oldhatják fel.
Jelentős módosításokkal, de megszavazta az Európa Parlament első olvasatban a szolgáltatások szabad áramlásáról szóló irányelvet.
A döntés alapján lehetővé válik, hogy az Európai Unió területén szolgáltatást végző cégek bármelyik uniós tagországban tevékenykedjenek. Külpolitikai híreink következnek röviden.
A strasbourgi plenáris ülésen az úgynevezett származási ország elvét, amely szerint a külföldön szolgáltatóra saját hazájának szabályai vonatkoznának, olyan megfogalmazással váltották fel, amely nagyobb ellenőrzést biztosít a fogadó állam számára. Állásfoglalást fogadott el az Európai Parlament a Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrák ügyéről. A képviselők kiállnak a szólásszabadság mellett, de elítélik a vallások elleni gyűlöletkeltést. Elutasította a palesztin hatóságnak nyújtandó pénzügyi támogatást az amerikai képviselőház. A washingtoni határozat szerint semmilyen segítség nem nyújtható, amíg a képviselői helyek zömét birtokló Hamász Izrael elpusztítását szorgalmazza.
Az elmúlt adózási évben az azt megelőző 19-ről 55 milliárd forintra nőtt a mezőgazdaságból élő vállalkozások adózás előtti nyeresége, jelentette ki Magda Sándor. Az MSZP agrárpolitikusa szerint javult a gazdák jövedelmi pozíciója.
Az MSZP szakpolitikusa a madárinfluenzával kapcsolatban elmondta, senki nincs veszélyben, a telepeken tartott baromfik sem. A mezőgazdaság versenyképességéről szólva úgy fogalmazott, az elmúlt 4 évben 765 milliárd forintnyi beruházást hajtottak végre a gazdák. Magda Sándor szerint megfelelő szaktanácsadás mellett nagy lehetőségek előtt áll a mezőgazdaság.
2010-ben, hogyha így szemben állunk és kérdeznek, akkor biztonsággal mondom, hogy Magyarország mezőgazdasága az Európai Uniós országok között az első 8-ba kell, hogy legyen.
Hozzátette, idén a gazdáknak nyújtandó mezőgazdasági támogatás összege több mint 400 milliárd forintot tesz ki.
A Fidesz a pénzügyminiszter múlt heti nyilatkozatából kiindulva úgy látja, az MSZP a választások után áremelésre készül. Rogán Antal kampányfőnök úgy fogalmazott, jön a Gyurcsány veres csomag.
Rogán Antal utalva a pénzügyminiszter nyilatkozataira azt mondta, a Gyurcsány veres csomag lényege várhatóan az, hogy az 5-15%-os áfakulcs megemelésével egységes kulcsot hoznak létre, ami radikális áremeléshez vezet. A politikus egy élelmiszerekkel teli bevásárlókocsi segítségével szemléltette, hogy mi mindennek. Így például az élelmiszereknek, gyógyszereknek, könyveknek, de az orvosi szolgáltatásoknak is emelkedni fog az ára. A kampányfőnök jelezte, a Fidesz szerint nincs szükség megszorításokra. A luxus profitot viszont le kell törni, és olyan árszabályozó eszközöket kell bevezetni, amelyek nem engedik az alapvető termékek árait az inflációnál nagyobb mértékben emelni.
A liberálisok azt szeretnék, ha olyan biztosítási rendszer lenne Magyarországon, amelyben megválaszthatná a beteg, hogy kire bízza a pénzét, hangoztatta a párt egészségpolitikusa.
Molnár Lajos a gyakorlatban is bemutatta, miért érvel az SZDSZ az úgynevezett több biztosítós egészségügy mellett.
A liberálisok egészségpolitikusa az egykor patinás Péterfi kórház szebb napjait idézte fel. Az intézményt 1932-ben a 30 működő egészségbiztosító egyike építette, majd 1950-ben került állami kézbe. Azóta nincs miből felújítani, ezért néz ki így, hangoztatta.
Ezért mondja az SZDSZ programja évek óta, hogy a több biztosítós rendszert kell visszaállítani.
A biztosítotti elven több biztosítóval működő rendszer megnyithatja az utat a magántőke, a fejlesztések és a színvonalasabb ellátás felé. Ma ehelyett egy állami biztosítói bürokrácia működik, érvelt a politikus. Az újságírókat ezután bérelt mentőautók szállították Óbudára, ahol a modern épületben egy korszerű művese állomás működésével példázták, a magántőke kínálta lehetőségeket.
A januári 140 milliárd után februárra 297 milliárd forint államháztartási hiányt vár a pénzügyi tárca, közölte Katona Tamás közigazgatási államtitkár.
A kormány a választások után áfa csökkentést tervez, erősítette meg Katona Tamás. Mint mondta, március végéig döntenek arról, hogy a lehetséges 4 munkaigényes szolgáltatás közül melyiknek csökkenjen az áfa kulcsa. Katona Tamás az államháztartás helyzetével kapcsolatban úgy vélte, kedvezően alakultak eddig a folyamatok, így nem változtattak a negyedéves prognózison. Ez véleménye szerint jó alapot teremt ahhoz, hogy Magyarország 2008-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat. Katona Tamás közölte, az elmúlt években a foglalkoztatottság nőtt, a TB járulékok csökkentek. Az államadóságnak a GDP-hez viszonyított aránya az idén 58,4% lesz.
Letartóztatta a rendőrség a jászberényi kettős gyilkosság gyanúsítottját.
A brutálisan elkövetett emberülést beismerte a fogadhajtó világbajnok Tacman Elek, 21 éves fia.
A 10 napja Jászberényben elkövetett emberülést a 21 éves fiatalember jelentette a rendőrségnek. Elmondása szerint barátaival egy közeli településen diszkóban töltötte az éjszakát, és amikor hazaért, akkor fedezte fel apja és nevelőanyja holttestét. A rendőröknek gyanússá vált a nyomozás során, hogy a helyszínről se pénzt, sem különböző értéktárgyakat nem vittek el. Egyre több jel mutatott arra, hogy csak közeli ismerős követhette el a brutális gyilkosságot. Tegnap este aztán többszöri kihallgatás után a 21 éves fiú barátja, aki alibit igazolt a fiúnak, visszavonta vallomását.
Elmondta azt, hogy ő gyakorlatilag együtt voltak azon az éjszakán, de a bűncselekmény elkövetésén ő nem volt ott, máshol várakozott, és a későbbiek során a gyanúsított, amikor viszont beszámolt arról, hogy mit követett el, és hogyan.
Ezt követően a gyanúsított is elismerte, hogy ő ölte meg apját és nevelőanyját.
Recsk nem bocsánatos bűn, mondta Gyarmati Lívia Kossuth Díjas filmrendező a titkos kényszermunkatábor történetét bemutató riportkötet bővített kiadásának bemutatásán. A szerző Böszörményi Géza 20 éves diákként került a magyar gulágra, az ő tanúság tételét erősíti meg a mintegy 70 interjú. A kötet nem mond ítéletet, viszont fontosnak tartották megjelentetni a csaknem 3 év alatt gyűjtött kordokumentumokat és személyes vallomásokat, mert úgy vélik, a közvéleményben nem tudatosultak kellőképpen a Recsken történtek.
Több mint 13%-kal nőtt tavaly a repülőgép forgalom a Ferihegyi repülőtéren.
Az üzemeltető üzleti sikere zajos, és ezt a legjobban a közelben élő pest-szentlőrinciek érzékelik.
A reptér közelében több mint 2000-en hallgatják ezt nap mint nap.
Tényleg ilyen sűrűn járnak a repülők, és állandóan 5-10 percenként, és éjszaka is mennek, állandóan mennek, olyan nincsen, hogy tényleg akárhány szó kinézünk, itt mindig a repülő megy.
Igen, ilyenkor előfordul, hogy remeg az ablak, most is lehet hallani, hogy éppen egy repülőgép megy itt el mögöttünk. Ezeket a környezeti károsító hatásokat, mint a remegés és az égés terméknek a kibocsátása, még igazából soha senki nem mérte.
A reptéren tavaly 25%-kal több utas fordult meg, mint 2004-ben. A tervek szerint 5 éven belül pedig már 12 millió fog az üzemeltető szerint.
Ez távolosan jelenti azt, hogy amilyen arányban nő az utasszám, ugyanolyan arányban nőne a repülőgépek mozgásának száma, vagy akár a zaj. Ezt jól példázza az elmúlt hónap adata. 2006. januárjában az utasforgalom 15%-kal emelkedett, a repülőgép mozgás pedig csak 3%-kal.
Az önkormányzat az illetékes hatóságoktól a zajvédelmi övezetek kijelölését, zajbírság bevezetését és az éjszakai légiforgalom szabályozását várja.
A zajvédelmi díjnak a befizetését, illetve felhasználását most már szabályozzák, és a szabályozás egy döntő elemére tettünk javaslatot, hogy ennek a 80%-át az érintett önkormányzatok használhassák föl.
Az önkormányzatnál remélik, hogy miként a repülők a környéken, a kéréseik az illetékeseknél nem süket fülekre találnak.
Kedves nézőink, a híradó véget ért, munkatársaink nevében is köszönjük figyelmüket.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra. We'll be right back.
Köszöntöm Önöket, Norvégia ellen kezdünk hazai pályán. Idén összesen 4 tétmeccset játszunk. Isztambulban elkészült a 2008-as labdarúgó Európa-bajnokság céljelű selejtező csoportjának beosztása.
Isztambulban délelőtt kezdték és este 8-kor fejezték be a céljelű csoportba sorsolt válogatott a képviselői az EB selejtezőjének időpont egyeztetését. A megbeszélés azért folyt 7 órán keresztül, mert az érintettek nem tudtak megegyezni a mérkőzések sorrendjéről. Végül az UEFA útmutatása szerint maguk sorsolták ki a programot. A magyar nemzeti 11 Norvégiával kezdi és Görögország ellen zárja a sorozatot.
7 csapat, mindegyik saját elképzeléssel. Nagyon nehéz összehozni egy programot, különösen akkor, hogyha a 7-ből van egy-kettő, amelyik nem annyira kompromisszumkész, mint a többi. Mi úgy gondoltuk, hogy később játszunk a törökökkel és a norvégokkal, de hát ha így alakult végül is azért nem kell ennek akkora jelentőséget tulajdonítani, hiszen minden csapattal kell játszani otthon és idegenben is, ugye feladatot adva van.
Klubfoci, az UEFA kupában már a 8. döntőbe jutása tét. A tegnapi odavágók egyik meglepetése az volt, hogy a bukaresti Rapid Berlinben 1-0-ra legyőzte Dárdai Pál csapatát, a Hertát. A románoknak egyébként nem csak ezért volt okuk az örömre.
A pirosmezes Steaua játékosai azon morfondíroztak a Herenveen pályáján, hogy ha a Rapidnak sikerül Berlinben, miért ne jöhetne össze nekik is Hollandiában. Csak hogy ez alatt elkezdődött a mérkőzés, és mire a bukarestiek kézbe kaptak volna, már is vezetett a házigazda Bruging góljával. Az egykori meggyőztes utódjai válaszul abba hagyták az álmodozást és elkezdtek focizni, nem is akárhogyan. A látottak alapján nem is az a meglepetés, hogy egyenlítettek Dicker révén, majd a második félidőben fordítottak is, hanem hogy végül csak 3-1-re nyertek. Golyán fejes gólja, majd Paraszkiv bombája előtt, között és után rengeteg helyzetet elpuskáztak a románok, akik így már a párharc esélyeseinek számítanak.
A keddi kosárlabda Magyar Kupa meccs után a bajnokságban ismételtek a Vatkakasok, Debrecen Körment 86-72. A hazai jégkorongbajnokság holnap kezdődő elődöntőjének szomorú érdekessége, hogy mindkét párharc egyik résztvevője kénytelen pályán kívüli nehézségekkel is megküzdeni. A Dunaújváros helyzetéről már beszámoltunk, ezúttal a Ferencvárosnál jártunk.
Felkészülési mérkőzésen 6-2-es vereséget szenvedett a Ferencváros tegnap a Miskolc ellen, úgy, hogy a zöldfehérek első sora nem játszott. Az Alba Volán elleni eltökéltség semmit sem változott, a bizakodás pedig leginkább annak tudható be, hogy egyedül a Fradinak sikerült legyőznie a székesfehérváriakat az alapszakaszban.
A gyerekekben benne van az a tudás, itt most az öregebbekre gondolok, Kaszalára, Sándor Szilárdra, Szilasira, akik tudnak annyit játszani, hogy a Volánt, mint ahogy már egyszer megleptük 2-0-ra, most is egy jó kis mérkőzést játszunk és meglephetjük.
Ha a csapat ugyanolyan munkával fog dolgozni, mint ahogy azon a mérkőzésen dolgozott, és minden poszton hozzuk azt az elvártat, akkor mindenféleképpen izgalmas mérkőzést játszhatunk.
Szombaton és vasárnap a Fáy utcában kerül sor a 14. női Cselgáncs Hungária kupára, amelyről a Duna Televízió vasárnap este 21:30-től fél órás összefoglalót sugároz.
A felnőtté válás rögös útját járja a magyar női judó. A korosztályos világversenyeken eddig sikert sikerre halmozó magyar lányoknak a hétvégén 25 ország legjobb felnőtt judós hölgyeivel kell felvenniük a harcot.
Ismerem a mezőnyt, fel vagyok rá készülve, igazából nem tartok tőle. 3 érmet várok, egy döntőt és 2 bronzot, úgyhogy szerintem az összejöhet.
A lányok motiváltságával nincs gond, minden versenyzőt ugyanis doppingol a bizonyítás vágya.
Remélem, hogy a mi felnővő generációnk most már megmutatja, hogy nem csak Ákosék tudnak ilyen gyönyörű eredményeket hozni.
Már régóta indulok ezeken a nemzetközi versenyeken, úgyhogy most már aránylag tudom, hogy kik az élvona, és hát remélem, hogy beértünk.
A Duna Televízió mai úgynevezett iszlám napjához a Dunasport egy érdekességgel járult hozzá.
Európában valószínűleg kevesen gondolják azt, hogy a Forma 1 népszerűségével vetekedik az arab államokban a teve verseny. Sőt, egy sikeres teve ára akár még egy Ferrari-nál is több lehet. Az iszlám kultúrában és az arab világban különleges tisztelet és megbecsülés veszi körül a sivatag hajóját. Az arab öbör egyik leggazdagabb mini államában, Katarban, a modern idők szele már elérte a teveversenyek eddigi tradicionális világát is, és egyik napról a másikra, lásd csodát, felváltották a gyerekzsokékat a robothajtó. Az előnyük, hogy nem sérülékenyek, és az is, hogy távirányítóval is vezérelhetőek. Ráadásul még fizetést sem kérnek.
Már a minden munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra.
Ma reggel kezdődik nálunk itt a Duna Televízióban Vas Albert napja. Tényeket és véleményeket hallhatnak a népszerű, ám vitatott életművű íróról. Aztán milyen országot akarnak vajon a politikusok? Az oktatási elképzelésekről kérdezzük majd a kormány, illetve az ellenzék szakpolitikusait, és megígérem, hogy elvisszük önöket az ország legjobb kávéházába is. Tartsanak velük ma is!
Ma Vas Albert nap a Duna Televízióban.
A Falu gyermekei című film a Vas Albert fia által alapított holtmarosi árvaházat mutatja be délután 14:30, majd a Látóember címmel egy portréfilmet tekinthetnek meg az íróról 15 órától.
Vas Albert egyik legolvasottabb művének főszereplője, Nuca elevenedik meg a Fontinelli boszorkány című dokumentumfilmben 16:35-től.
A kikötő 17:30-kor tematikus adással jelentkezik, benne friss adatok Vas Albert műveinek olvasottságáról.
Este 8-kor a Világunk rendkívüli adásában a Vas Alberttel kapcsolatos tényeket, mítoszokat, igazságokat és hazugságokat vesszük sorra. A műsorban megszólalnak többen az erdélyi és a magyarországi irodalmi élet kimagasló képviselői közül. Szó lesz Vas Albert rehabilitálásáról, és vitát hallhatnak életművének értékeléséről.
Az adás után este 9 órakor a Duna Televízióban először az író egyik fiával, Vas Endrével láthatnak beszélgetést.
Ma Vas Albert nap a Duna Televízióban.